Sziasztok, ez itt a Rádió Café, benne pedig a Holnap Tegnapja című műsort hallgatjátok. A fenntarthatóságról fogunk beszélni világosan, érthetően és egyszerűen. Mai első vendégünk Lévai Gábor, a Greenbrands ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Gábor.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Engem Nyúl Zsuzsinak hívnak. Ennek a műsornak az lenne a célja, hogy úgy beszélgessünk a fenntarthatóságról, mint hogyha ilyen farmer póló sportcipőben lennénk. Szóval nem akadémiai szinten szeretnék olyan információkat elültetni az emberek fejében, amit jól tudnak a mindennapjaikban használni egyfelől, másfelől pedig megértik, hogy ezek az elvont fogalmak mit is jelentenek a valóságban. Szóval a kérdésem az, hogy szerinted lehet erről így beszélni, vagy beszélgetni?
Szerintem igen, sőt, csak így érdemes beszélni róla.
Akkor gyakorlatilag meg is határoztuk a kereteit, de mielőtt belecsapnánk, kérlek, hogy mutasd be a Greenbrands-et. Mit is csináltok ti ebben a szervezetben?
A Greenbrands egy német-osztrák alapítású szervezet. Mi nagyon egyszerűen azt próbáljuk elérni, hogy a cégek értsék azt, hogy mi a környezeti hatásuk, és hogyha ebben elég jók, akkor tudjunk nekik segítséget abban adni, hogy bemutassák ezt másoknak. Ehhez van egy audit rendszerünk, egy viszonylag objektív keretrendszer, amiben a kis cégek a kis cégekhez, a nagy cégek a nagy cégekhez tudják mérni magukat. Ez egy folyamat szemléletű rendszer, tehát a kezdetektől, az alapanyag beszerzéstől egészen az ügyfelekkel való kommunikációig minden területet átnézünk, és hogyha ennek a átnézésnek az eredményeképpen ők legalább elérik az 51%-ot, akkor utána jogosulttá válnak a Greenbrands védjegynek a használatára. Ezzel a védjeggyel pedig az a célunk, hogy azok a jó gyakorlatok, amiket ezek a cégek képviselnek, ezek minél szélesebb körben ismerté váljanak.
Mennyire van erre nyitottság Magyarországon? Hogy látod ezt?
Magyarországon 4 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni. Az elején nagyon nehéz volt a dolog, most azt gondolom, hogy kicsit nehéz. Tehát, hogy van fejlődés, sokkal többen vélik tudni azt, hogy mi az a fenntarthatóság, vagy regeneratív működés, vagy felelős vállalati működés.
Ezek már ilyen nagyon elvont fogalmak, de majd megpróbálom kitérni rá, igen.
És egy kicsit könnyebb nekünk is elmondani azt, hogy mi mit csinálunk, és ez hogyan tesz egy cég életéhez hozzá. Tehát egyre több ember szeretne egyre jobban élni, ez egyfajta ilyen exponenciális alapanyag felhasználáshoz vezetett. És most az elmúlt szerintem nem pár évben, hanem már a 70-es évek óta látszik az, hogy ez tényleg véges ez a föld, nem fogunk tudni előbb elköltözni, mint hogy elhasználjuk ezeket az erőforrásokat, és ezért kell valahogy velük gazdálkodni. És a fenntarthatóság, a fenntartható működés az arról szólna, hogy nem fogyasztunk többet, mint amennyi vagy van, vagy újra előállítható. Ahogy mondtam, a Greenbrands az arról szólna, hogy megmutassunk jó példákat, és hogy segítsünk cégeknek fenntarthatóban működni, de ehhez szükségesek szakemberek, akik ezt egyáltalán értik, hogy mi miről beszélünk, meg hogy utána ezt a cégen át tudják vezetni. A Greenbrands is Németországból és Ausztriából indult, ott előrébb járnak ilyen szempontból a cégek, és ott van ilyen szakma, vannak ilyen munkakörök. Gyakorlatilag a Holland Követségnek a körforgásos gazdálkodás szakértője, aki az egyik oktatónk, Horváth Bálint szokta mondani, hogy még a sarki fűszeresnél is van fenntarthatósági menedzser Hollandiában. És hogy mi azt tapasztaltuk, hogy amikor beszélünk arról, hogy miért lenne fontos az ilyen típusú szemléletmód egy cégnél, akkor a másik oldalon ült HR szakértő, PR szakértő, kommunikációs szakértő, cégvezető, de nagyon ritkán találkoztunk fenntarthatósági szakértővel. És ez akadályozta azt is, hogy ez a szemléletmód terjedjen, és ezért jutottunk el arra a gondolatra, hogy lehet, hogy oktatnunk kéne ezt, átadni ezt a tudást, hogy utána értsék azt, hogy egyébként mit szeretnénk a cégeknél végrehajtani.
Fenntarthatósági menedzser képzésbe kezdtetek, és most már vannak tapasztalataitok is, hiszen lassan már kirepült az első évfolyam, és azt gondolom, hogy elég sok visszajelzést kaptok arról, hogy hogyan működik ez a valóságban, mert ugye felmértétek, hogy van rá igény, de vajon mit mondanak ők, akik ezt a tudást, képzést alkalmazzák?
Igazából már a második évfolyam is kirepült. Szuper. Egy kicsit felgyorsultak az események, mert tavaly novemberben indult az első képzés. Ez egy fél éves folyamat, alapvetően online illeszkedik ahhoz, hogy dolgozunk közben, tehát ezek a szakemberek jellemzően állásban vannak és valamit csinálnak, és eközben van a nagyon fontos események, amikor a közösség összeáll és fejlődik, konzultációk, gyárlátogatások, egy csomó minden. És az volt az első évfolyamnak a visszajelzés, akik igazi kísérleti nyulak voltak, hogy azon kívül, hogy a sok gyerekbetegséget az online felületen sikerült együtt legyőznünk, hogy itták az előadóinknak a szavait. Az egész képzéssel az volt a koncepciónk, hogy ez legyen egy ilyen szakmai összefogás. Ne, mi, mint Green Brands egyedül biztos nem vagyunk olyan okosak, hogy mindenhez értsünk, de nagyon sok jó szakember és szakmai szövetség van Magyarországon, aki ezzel a témával foglalkozik. Úgyhogy megkerestük ezeket a szakmai szövetségeket, és az ő szakértőikkel, meg más okos emberekkel együtt indítottak ezt a képzést. Összesen 5 modulban 20 tantárgyat oktatunk, ezek hetente váltják egymást, és a 20 tantárgyat 16 szakember tanítja nálunk, akik szerintem, és a hallgatók visszajelzései szerint a szakmájukban az elsők közé tartoznak. Tehát a feladatok azok mind arra irányulnak, hogy lehetne ezt megvalósítani nálatok.
Ez egy formálódó, nagyon-nagyon gyakorlatias képzés, és azok a megoldásrendszerek, best practice-ek, amiket ti a kezükbe adtok szakemberek által, azokat tulajdonképpen integrálniuk kell a saját maguk környezetébe, úgyhogy nem biztos, hogy erre volt előtte precedens, ha jól értem.
Ez pontosan így van, és a legnagyobb hozadéka a képzésnek, hogy a vizsga pedig egy akciótervnek a bemutatásából áll. Tehát ideális esetben, ha eljön valaki hozzánk, elküldi a cége, akkor a cég fog abból profitálni, hogy visszamegy ez az ember, ez a szakember, aki már ért egy kicsit ehhez az egész témához, és a gyakorlatban megmutatja a saját cégének, hogy hol lehet gyorsan beavatkozni, vagy lassan.
Hogyha én elmennék erre a képzésre, akkor nyilván itt az energiahatékonyság lenne elsősorban, amire például én, mint hallgató figyelnék, mert hogy a rádió esetében azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás. Valószínűleg minden cég esetében most az energiahatékonyság a legnagyobb kihívás, de valószínűleg én erre helyezném a hangsúlyt. Mi az szerinted, amit mondjuk egy ilyen rádió esetében még mint hatékonyság felmerülhetne?
Például, hogy a hallgatók milyen készüléken keresztül hallgatják, milyen energiafelhasználás mellett azt, amit te mondasz, aha, hogy azok, akik ide megérkeznek, vendégek hogyan érkeznek. Tehát egyrészt van egy felelőssége arról, hogy mit reklámoz, mit nem reklámoz, ebben lehet nagyon izgalmas változásokat elérni, hogy mit vár el a saját reklámozóitól, hogy mit mondjanak el az adott termékről vagy szolgáltatásról, amit nyújtanak. Hogy van-e ahhoz objektív számítás például, hogy annak környezetterhelése van-e vagy nincs. Hogy ilyen műsorok létrejönnek-e, ahol beszélünk a fenntarthatóságról, hogy amitről beszélünk, az gyakorlatba átültethető, vagy csak ilyen elméleti dolog. Tehát, hogy ha ötletet akarok adni bárkinek, aki dolgozik, és a munkahelyén szeretné használni ezt a fajta tudást, akkor a cradle to cradle, vagy bölcsőtől bölcsőig tartó szemléletmód a legfontosabb, vagy a teljes életciklus szemlélet, hogy ő úgy gondolkozzon, hogy egy nagyobb rendszernek a része az a cég is, amiben ő dolgozik, egy ellátási láncnak, vagy egy gyártási folyamatnak valamelyik részét valósítja meg, és valójában az a termék, amit ő előállít, vagy a szolgáltatás, amit nyújt, az sokkal korábban kezdődik, és később fejeződik be, mint az ő saját munkája, vagy akár a cégnek a munkája. És ha ezt átlátja, és ebben látja a szereplőket, és abban látja a környezeti hatást, akkor az első lépést megtette abba az irányba, hogy hogy lehet csökkenteni ennek a káros részét.
Egy felelős cég, hogyha a fenntarthatósági szemléletet épít a menedzsmentjébe, akkor vizsgálja például azt, hogy az a hirdető, aki nála megjelenik, az vajon mennyire illeszkedik ebbe a rendszerbe. Igen ám, de hogyha el is mondja magáról, nagyon sok esetben beleszaladunk egy klasszikus fogalomba, amit szerintem nagyon-nagyon sokat használunk, nem biztos, hogy tudjuk az eredetét, ez a greenwashing. Beszélnél egy kicsit erről, mert ennek nagyon komoly és plasztikus története van, egyrészt a fogalomnak, másrészt meg hát azért nagyon-nagyon árnyaltan kellene viszonyulnunk ehhez a kifejezéshez, hogy greenwashing, mert ez egy megtévesztés tulajdonképpen.
Igen. Magának a fogalomnak az eredete egy Jay Westerveld nevű úriemberhez kötődik, aki egy hippi környezetvédőként utazott a világban, és amikor a Fidzsi-szigetekre utazott, ahol szörfözni akart, ha jól emlékszem, és nem abban a nagy szállodában szállt meg, ami akkor a szigeten a legmeghatározóbb volt, hanem belátogatott oda, hogy kölcsön vegyen egy törülközőt, mert nem volt nála törülköző, akkor szembesült azzal, hogy miközben ezen a szigeten brutális építkezések zajlanak, amik veszélyeztetik a korallzátonyt, és ez a szállodalánc is ebben az építkezésben volt. Ezzel párhuzamosan javasolták az odalátogatóknak, vagy a szálló vendégeknek, hogy vállaljanak a környezetért felelősséget azzal, hogy nem mosatják minden nap a törülközőjeket. És erre találtak ki ő egy cikkben, hogy ez greenwashing, mert hogy valójában csak megpróbálják zöldre mosni a tevékenységüket, de az érdemi részét nem végzik el. És azóta ez a reklámiparban, meg általában a világban elterjedt az, hogy megpróbálják tetten érni azt, hogyha egy cég nem azt teszi, amit mond, vagy sokkal több energiát és pénzt fordít arra, hogy reklámozzon valamilyen jó tevékenységet, mint amit maga a tevékenység, amibe az kerül.
És akkor itt már is eszembe jut a fenntartható divat kifejezése, hát nőként mi más jutna eszembe. Nagyon sokat találkozunk mostanában ezzel a kifejezéssel. Ez egy, majdhogy nem, egy evidencia lett, hogy minden magára valamit is adó divatmárka elmondja, hogy ő valamilyen formában a fenntarthatósággal kapcsolatos dolgokat valóban tesz. Miért fontos ez? Mert azt ugye tudjuk, hogy a bányászat mellett a divatipar az egyik legnagyobb környezetszennyező, akár tetszik, akár nem. Tehát majdhogy nem kötelező ma már, hogy erről beszéljünk. De én, aki egy sima felhasználó vagyok, és trendiségből akarom követni azt, hogy ó, nézd, nekem fenntartható márkás bármim van, vajon mit kellene mögé látnom, hogy ne legyek átverve a greenwashing fogalmával, hanem tényleg tetten tudja mérni azt, hogy ő valóban tesz valamit. És akkor most egy picit visszakapcsolódok egyébként arra, amit az előbb említettünk, hogy ugye nektek van egy mérési rendszeretek, amiben ezt nem csak kommunikációban, hanem valós tettekben ezeket nagyon jól lehet mérni.
Igen. Talán ez a legjobban mérhető azok közül a környezeti meg társadalmi hatások közül, amiket egyébként mérni próbálnak, mert hogy van egyrészt egy fogalom, a CO2 kibocsátásnak a csökkentése, vagy karbonlábnyom, ami egy viszonylag jó egyenértékesnek számít, amivel nagyon sok mindent le lehet képezni. Nem mindent, mert a biodiverzitás csökkentésének a nyomon követésére nem alkalmas, de egy jó mérőszám, és ebben nagyon jól lehet mérni azt, hogy egyébként a globális felmelegedésre hogyan hat az a tevékenység, amit a cég végez. Ha a fenntartható divatról beszélünk, akkor a provokatív javaslatom az, hogy a fenntarthatóságnak az első szintje, a körforgásos gazdálkodásnak van egy ilyen 10-es listája, 10 darab R-betűs szó angolul, hogy mi mindent lehet csinálni azért, hogy csökkenjen az alapanyag felhasználás. Az első az a refuse, azaz az elutasítása a fogyasztásnak.
Egészen egyszerűen mondd azt, hogy nincs rá szükséged, köszi.
Így van. Tehát a fenntartható divat ott kezdődik, hogyha nem veszek valamit. És ott folytatódik, hogyha olyat veszek, ami amúgy már létezik, nyilván ez a használt cikkereskedelem, vagy azt alakítom át, ami amúgy már előállt alapanyagként. Ez meg a reuse, vagy a recycle. És a legvége az, amikor a hulladékot valamilyen módon átalakítják, és abból próbálnak valamit visszanyerni, vagy akár energiává alakítani. Hogyha a divatot nézzük, ugye itt az egyik a fogyasztás szempontjából nagyon fontos tényező, hogy nagyon felgyorsultak a ciklusok, nagyon gyorsan jönnek ki az új sorozatok, a
fast fashion bizony.
Fast fashion, így van. Tehát, hogy ennek a lelassítása lenne a nulladik lépés, legalább az saját életünkben, hogy mennyire akarjuk követni a divatot, meg mennyire az diktál nekünk, vagy mi diktálunk neki. És hogy vannak azért olyan márkák, nagy nemzetközi márkák, nagy nemzetközi fenntarthatósággal foglalkozó B Corp minősítésű márka, akinek a mostani üzenete az, hogy ha elromlik a ruhád, akkor hozd vissza hozzánk, visszavesszük, megjavítjuk, vagy más módon új életet adunk neki, és ha lehet, ne vegyél a következő 5 évben helyette ruhát.
Hát ez itt kész öngyilkosságnak tűnik.
Ez annyira kész öngyilkosság, hogy ez a cég egyébként, ami egy családi vállalkozásból nőtt ki a divatipar egyik meghatározó márkájává, a tulajdonosa az nemrég létrehozott egy alapítványt, és annak ajándékozta a cégének a tulajdonrészének a 100%-át.
Ez egy szent ember. A jövő embere. Jó, nem akarom elhülyeskedni, de tényleg, tehát egy nagyon nemes gesztus, amit ő itt csinált.
Amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor többnyire a cégek ott tartanak, hogy azt próbálják csökkenteni, hogy mennyire károsak a környezet számára, és ebben mondjuk a karbonzíróság, vagy a zéró kibocsátás a csúcs. Tehát, hogy odáig eljutnak, hogy a mostani termelésük nem fogja növelni a környezet terhelését. De ez még nem egy teljes felelősségvállalás, mert az elmúlt 50-100 évben az a cég nagyon sok erőforrást elhasznált, ami nem termelhető vissza. Úgyhogy azért a előremutató vállalások most már a regeneráció, tehát a természet újraélesztése irányába hatnak, és az teljes életciklus karbonsemlegessége a következő szint, amikor egy cég azt mondja, hogy amit az alapítástól a mai napig felhasználtam, azt is megváltom, vagy visszaforgatom. Azt tapasztaljuk, hogy van egy növekvő fogyasztói réteg, az úgynevezett LOHASZ ügyfelek, Lifestyle of Health and Sustainability, vagyis a fenntarthatóságért és az egészséges életmódért elkötelezett réteg, akiknek ez nagyon fontos. Olyan fontos, hogy döntési szempont a fenntarthatóság, tehát hajlandóak akár többet fizetni azért, hogyha egy márka igazolhatóan fenntartható. Ezt a réteget Magyarországon 2017-ben mérték utoljára, akkor az összes fogyasztónak a 8-9%-a tartozott ebbe a körbe, de a 30 év alatti generációnál például 25% fölött van. De azt gondolom, hogy az egyik irány, vagy az egyik reménye jobb jövőre az a magánembereknek, a fogyasztóknak a kezébe van, akik a pénzükkel szavaznak. És azért látjuk az üzenetekből, meg a greenwashing is azért érdekes, mert sok cég szeretne fenntarthatónak látszani, vagy szaktudás hiányában, vagy egyéb okból nem biztos, hogy valójában az, de egyre több az információ arról, hogy melyik cég valójában fenntartható.
És ha jól értelmezem, akkor ha szeretnének életben maradni mondjuk 10-20 év múlva is, fenntartani azt a fajta fogyasztói bázist, akkor gyakorlatilag már most el kell kezdeni szemléletet váltani, hogy a későbbi fogyasztókat máshogy megszólítva, de meg tudják tartani.
Igen, és a cégek számára van még két fontos stakeholder, vagy olyan, akinek az ő számukra fontos, a vevők mellett a leendő munkavállalók, meg a meglévő munkavállalóik, meg a finanszírozók. Bankok, befektetők, bárki egyéb, aki arra ad pénzt, hogy ők növekedni, vagy egyáltalán működni tudjanak. És mind a két trend ugyanebbe az irányba mutat, mert ugye a leendő munkavállalók is egyre inkább a fiatal generációból kerülnek ki, és egyre többet számít nekik az, hogy a fizetésük mellett milyen értékek mellett állnak ki azzal, hogy hol vállalnak munkát.
El kell kezdeni szelidebb módon megszólítani, fogyasztásra ösztönözni embereket. Tehát egy tudatosság az, amit az ok-okozati összefüggésnek a rendszere, mint hogyha jobban megjelenne.
Egyszerűen sokkal több az információ, sokkal többen vagyunk, és sokkal jobban látszik hát nem az alagút vége sajnos, hanem ennek az útvonalnak a vége, ami a erőforrásoknak az elfogyásához vezethet. Mondjuk, hogyha nézzük a elektronikai cikkeknek az alapanyagait, azok között vannak ritka fémek, közülük több az 2030-ra elfogyhat. Tehát, hogyha nem állunk át egy olyan működésre, ahol ezeket az alapanyagokat megtartjuk, megbecsüljük, vagy visszaépítjük, vagy kevésbé használjuk el, akkor nem lesz. És ez egyébként nagyon izgalmas, hogy a körforgásos gazdaság az miért ennyire fontos Európában, és miért élen járó például Hollandia ebből a szempontból. Ez nem pusztán a világ megváltás miatt van, hanem azért is, mert hogy itt van a legkevesebb olyan alapanyag, amire egyébként szükség van. Igazából amellett, hogy a következő generáció látja azt, hogy nem lesz neki mit használni, mit felhasználni és fogyasztani, a jelenlegi generáció is látja azt, hogy ugyanezt nem tudja tovább folytatni.
Lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk. Ennek a műsornak a második felében egy újabb vendégünk lesz majd. Lehet, hogy nehéz lesz a kérdés. De hogyha most megkérdeznénk bárkit, aki az utcán sétál, hogy ha szeretne változtatni a fenntarthatósággal kapcsolatban, a saját életére vonatkoztatóan, és ő igennel felelne, akkor mi lenne az a 2-3-5 jó tanács, amit mondanál neki?
Én valószínűleg úgy kezdeném, hogy egyszerűen leírnám egy papírra, hogy mi mindent vásárolok, és mivel töltöm az időmet, és elkezdeném megnézni, hogy ezeknek mi lehet vajon a környezeti hatásuk, mi az, ami közülük kicsi hatással van, mi az, ami naggyal, és ami naggyal van, azok közül van-e olyan, amit el tudok hagyni, vagy le tudok cserélni olyanra, amit meg tudok engedni magamnak, de kisebb a környezeti terhelése. Tehát én egész egyszerűen elkezdenék gondolkozni időben és pénzben arról, hogy a meglévő dolgok közül mit tudok változtatni. És nem érdekesek ezek a nagy világmegváltó dolgok, hogy a házamat lecserélem, és majd napelem lesz rajta, és nem tudom mi, a reggeli kiflit hol veszem, meg a tej, meg a csomagolóanyag, meg a biztos, hogy autóba ülök-e, vagy el tudok menni villamossal. Ezeken az egyszerű dolgokon kezdődik ez. És amit még tennék, hogy erről beszélgetnék, ha vannak gyerekeim, akkor velük, hogyha más családtagjaim, akkor velük, hogy tudok-e magam mellé szövetséges találni ebben, mert egyedül baromi nehéz változtatni. És hogyha ketten kötünk erre egy megállapodást, hogy egymást segítjük meg, mind a kettőnek fontos, akkor könnyebb lesz benne maradni a változási ciklusban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lévai Gábor, a Greenbence ügyvezetője volt a vendégünk. Maradjatok továbbra is velünk, hamarosan folytatjuk a Holnap Tegnapja című műsort.
Köszönöm szépen. Sziasztok!